A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta Tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait.
Amikor épp az élettársi kapcsolatom végén jártam, és megláttam ezt a könyvcímet, nagyon nagy haragot váltott ki belőlem, mert akkor azt gondoltam, mekkora hülyeség ez a könyvcím és ez a gondolat. Így 7 évvel azon időszakom után kezdem érteni, hogy milyen nézőpontból gondolja ezt a szerző. De én még mindig nem értek vele egyet teljesen, majd a podcast végén elmondom nekem, miben vált igazzá, és miben nem ez a mondat. Ma azokat a dolgokat mondom el, ami számomra is világossá vált, a jövő héten pedig azt mutatom be, amit én másképpen éltem meg. De először kezdjük a szerző gondolataival. Az emberrel úgy szólván beleszületett az ősi érzés, hogy nem vagyunk teljesek. Ez abból adódik, hogy nőnek vagy férfinak születünk. Így az életünk első pillanatától vagy csak az egyik, vagy csak a másik vagyunk. Ezt a hátteret ismerve megfelelő kapcsolat folytonos keresése, inkább kényszeres és kényszerítő számunkra, mint sem véletlenszerű és romantikus. Ha egyszer ebből a szemszögből tekintünk az életünkre, akkor mindig hiányzik belőlünk valami. Állandóan keresünk valamit, ami befoltozná a lyukat, vagy kitölteni a hézagot. Olyan, mintha egyfajta örvényben hánykolódnánk, ahol folyamatosan azt szugerelják belénk, hogy a boldogsághoz meg kell találnunk valakit, vagy valamit. Egészen addig magányosak vagyunk, mi meg nem jelenik a megfelelő férfi, vagy nő. És a kapcsolat mindig hozzátesz valamit az életünkhöz. A lelkünk mélyén mindig abból indulunk ki, hogy a kapcsolat nélkül hiányzik belőlünk valami. Tehát folytonosan úton vagyunk, és keressük a boldogságot, és az életet hozó párkapcsolatot. És természetesen pontosan itt kezdődnek a nehézségek is, mert ezen az úton a kapcsolatra úgy van szükségünk, mint egy mankóra, hogy ne legyünk többé magányosak, és végre megtalálhassuk a boldogságot. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha egy féllábú keresne egy másik féllábút, hogy járni tudjon. Aztán találkoznak, végre két lábuk van, és tudnak járni. Úgy tűnik, minden probléma megoldódott. A boldogság első perceiben talán el is felejtik, hogy valaha féllábúak voltak. Míg egy napon egyikük másfelé akar menni, vagy más tempót diktál. Ezzel a másik akarata ellenére kénytelen ráébredni a fogyatékosságára, nem tud tovább menni, megbotlik és elesik. Közben azonban már rég elfelejtette, hogy annak idején féllábúként jött a világra, és most rövid úton a másikat teszi felelőssé azért, hogy megbotlott és elesett. Sőt, még a saját fogyatékosságát is a másik nyakába akarja varni. Ez csak nem valamennyiünkkel megtörténik egyszer egyik vagy másik társunkkal összefüggésben. Hirtelen elkezd hiányozni valami, gyengétség, szenvedély, odafigyelés, biztonság, stabilitás, és ennek az oka az egykori jobbik velünk. A szerző szerint, ha fél emberként kezdünk bele egy kapcsolatba, és azért úgy gondoljuk, hogy szükségünk van valakire, aki segít nekünk és kipótolja a hiányzó részünket, akkor ezzel ellentmondásos módon már is elvetjük a későbbi konfliktusok és a válások magját is. A szerző szerint kezdetben átadhatjuk magunkat annak az illúziónak, hogy ennek a csodálatos embernek az oldalán csodálatos, új dolgokkal töltjük meg az életünk. De csak időkérdése, hogy társunk azon tulajdonságai, amelyeket kezdetben éppen őt választottuk, pontosan azokkal a tulajdonságokká váljanak, amelyek miatt később átkozzuk. És ez abban a pillanatban történik meg, amikor gátolni kezdenek bennünket, amikor más nem tud, vagy nem akar boldoggá tenni. Így vagy úgy minden ok, ami házasságra késztetett bennünket, időleges és változékony, és semmivel sem járul hozzá kapcsolatunk teherbíró képességéhez. Valójában csak a saját hiányosságaink jelennek meg benne. Éppen ezért a valódi élettel teli párkapcsolat felé vezető út egyik legfontosabb lépése, hogy bevalljuk magunknak, egyáltalán miért házasodtunk össze a párunkkal. Mindig azt tartjuk a másik előnyös tulajdonságának, ami belülről hiányzik. Így a kapcsolataink problémái mindig a saját hiányosságainkból erednek. Valójában tehát olyan zavaros, legszebbször előre beprogramozott mintákról és elképzelésekről van szó, amelyek már nagyon korán, de feltétlenül még a kapcsolat előtt belénk épültek. A jéghegy csúcsának nevezi a szerző a személyiségünknek azt a részét, ami a külvilág számára is megismerhető. Azaz a lényünk tudatos része. Ez a rész lesz szerelmes. A valódi rész a teljes összetett személyiségszerkezet, a nagyobb rész az, ami a víz alatt szunnyad. Itt szúnyad, ami elveszett a tudatunkból, vagy sohasem ért fel a tudat felszínére. Mindaz, ami nem volt illendő a családunkban, amit értéktelennek és rossznak bélyegeztek a szüleink, minden, ami egyszer annyira fájt nekünk, hogy egyszerűen elfojtottuk, vagy el akartuk felejteni. Minden a víz alatt szunnyad, amit sohasem értettünk meg, amit sohasem gyógyítottunk meg, minden, amit sohasem mertünk felvállalni. A régi minták, a gyerekkori tapasztalatok, a fájdalmak, a sérülések és félelmek, épp úgy, mint a még kihasználatlan előtartalékaink, a kipontakozásra törekvő életerőnk, és a mással meg nem osztott szeretetünk. Mindaz a jó, ami egyszer természetesen teljes egészében a miénk volt, de miután nem talált elegendő térre és visszhangra, feltételezett sorsá változott. A soha meg nem élt erő és vágy, a tiltott ösztönök és késztetések átváltoztak agresszióvá, szégyenérzetté, tehetetlenségé és gyűlöletté, és még végső soron azért ítéljük mindezt negatívnak magunkban, mert már nem tudunk visszaemlékezni az egykori pozitív töltésére. A természetes, de lenyomott és elfogytott erőink olyanok, mint egy ragadozó a rácsok mögött. A víz felszíne alatti részbe van tehát befagyva, minden, amit ma veszélyesnek ítélünk, amit tudatosan nem akarunk a sajátunknak elismerni, vagy amit nem engedünk meg magunknak. Mindaz, aminek nincs helye az értékrendünkben, vagy a társadalmunkban. Mindaz, ami miatt annak idején megszittak, vagy rossz gyereknek neveztek bennünket. Ezért ma elítélendőnek és helytelennek érzünk magunkban. A jéghegy modell természetesen a társunkra is érvényes. Míg a tudatalatti felszínén két kis jéghegy még egymás iránti tisztelettel, mély vágyakozásra sodródik az óceán hullámain, és azt sugják egymásnak, hogy szeretlek, addig a víz felszíne alatt valami egészen más történik. Míg a felszínen a pár a gyermeket tervezgeti, addig a felszín alatt a két jéghegy terjedelmes, számos sebből véző része talán már össze is ütközött, és elkeseredett ellenségként harcol egymással. Ezek a látszólagos ellenségek valójában elárvult, segítségre szoruló, figyelemre vagy vágyó teremtmények, akik a saját logikájukat követik. Miután ezek a szabályok kevés kivétellel már gyermekkorunkban kialakultak, úgy működünk és cselekszünk, mint a gyermekek. Míg odafent éretten is milyen akarjuk szeretni a társunkat, addig odalent a mélyben a sérült kisgyermek a takaró alatt kuporog, és fél az egyedüléttől. Míg odafent adni és szeretni akarunk, addig lent a jéghegy alján találkozunk egymással. Minden személyiségrészünk is ott van, amely éppen azt akarja elszabotálni, és helyett a negatív hozzáállást, a bizalmatlanságot, az önzést, a félelmet és a szakítást választja. A szerző szerint sok vállás abból ered, hogy az emberek többé nem tudják elviselni saját, megdermedt szerepüket. Elsősorban a férfiak számára válik egyre szűkebbé az éveik előre haladtával a fűző, mely saját maguk erőltettek önmagukra a karrierjük folyamán, és amelyet eddig az életnek tartottak. Úgy tűnik, mintha azért válnának el a feleségüktől, hogy kiléphessenek a saját történetükből. Mintha azért szakítanának olyan radikálisan a megszokott családi életükkel, hogy végre a valódi önmaguk lehessenek. Amikor önmagunk keresése nem fokozatos fejlődési folyamatot jelent, hanem a külvilág egy váratlan eseménye indítja be, és a kizárólag egy másik emberrel való találkozásnak tulajdonítjuk, akkor a hatása gyakran nagyon intenzíven és mélyrehatóan befolyásolhatja az élet minden elképzelhető területét. Az átalakulási folyamat, amelyhez talán tudatos döntések hosszú sorára éveken át tartó kis lépésekből álló személyiségfejlődésre és bátor szembenézésre lett volna szükség, most orkánként viharzik végig a férfi, azelőtt jó a szervezett életén, és igazi csemegét kínál a közvélemény számára. A friss szerelem érzelmi hullámai által kiváltott tettek és döntések gyakran túlságosan hirtelennek, radikálisnak tűnnek, és a közvélemény nem igen tud mit kezdeni velük. Különösen ismert személyiség esetében van ez így, aki hosszú időn át hozzászokott, hogy az elvárások szerint sztereotíp módon játssza a szerepét. Az új partnerből áradó vonzerő itt is mindössze beindít egy viharos átalakulási folyamatot, amelyhez azelőtt az emberből legtöbbször hiányzott az erő és a biztonság. Az új társ új kihívást jelent, és emlékeztet bennünket az önmagunkról alkotott ideálképre, hiszen már régen nem ennek megfelelően élünk. A másik emberben felfedezünk valamit önmagunkból, ami után már nagyon régóta vágyakozunk, de amit a környezetünkhöz való alkalmazkodás során valóságban eltemettünk. Ha egyszer a külvilágban ismét szembesülünk ezzel a részünkkel, akkor felébred bennünk valami. Ha már nagyon messzire tévedtünk az eredeti útunktól, és ha már régen nem csillapul a saját életünk és elevenségünk utáni vágyunk, akkor végre készek vagyunk arra, hogy túllépjünk a régi kapcsolatunk szűkké vált és megkövesedett keretein, és belépjünk egy új, legtöbbször tiltott térbe. Ezzel valójában a saját határainkon is túllépünk. Gyakran titokban a társadalmi erkölccsel összeegyeztethetett módon találunk új szeretőt, hogy benne ismét felfedezhessük azt a részünket, amelytől egykor eltiltottak bennünket, és amelyet később már végleg halottnak, vagy elveszettnek gondoltunk. Nem csak az új szerelem tud ilyen földrengésszerű változásokat kiváltani, érdekes módon más jelenségek is képesek erre. Ugyanez az átalakulás figyelhető meg olyan emberekkel, akiket súlyos sorscsapás ért, vagy az életüket fenyegető betegséget küzdöttek le. Az életnek ezek a fordulópontjai vagy teljesen megbénítják az embert, vagy visszavezetik önmagához, a saját erőtartalékához, a saját útjához. Gyakran olvashatunk történeteket olyan emberekről, akik a szenvedés által, amely váratlanul érte őket, ismét megtalálták önmagukban az életörömöt, az élethez való bátorságot, a harci szellemet, vagy a szenvedélyt. A szerző szerint mindazt a saját életünkben is megélhetnénk, illetve ki tudnánk bontakoztatni önmagunkban. És megtehetnénk ezt a régi társunkkal is, de akkor saját magunknak kellene felkorbácsolni a hullámokat, amelyeknek a hátán tovább haladhatnánk. Rengeteg bátorságot kellene gyűjteni ahhoz, hogy kimondjuk saját igazságainkat, és ezeknek megfelelően éljünk, még annak az árán is, hogy ezzel megsértjük a társunkat és a környezetünket. El kellene hagynunk a komfortzónát, le kellene mondanunk a hamis kompromisszumokról, a hallgatólagos megállapodásokról, a kíméletes bánásmódról és a szótlan üres barátságosságról. Tudnunk kellene, hogy minden szavunknak és tettünknek lehet olyan hatása, amiért nem fognak szeretni, vagy nem fognak megérteni bennünket. Teret kellene engednünk magunkban annak, hogy a társunkkal akarunk maradni, éppen azért, mert nap mint nap készen állnánk arra, hogy elhagyjuk. Nietzsche a házasságot párbeszédnek nevezte. Meggyőződése szerint ennek a párbeszédnek a folytonosságához a hosszú kapcsolatban élőknek állandó radikális társalgást kellene folytatniuk. A házastársaknak készen kellene lenniük arra, hogy a legradikálisabb módon jutassák kifejezésre a gondolataikat és az érzéseiket, miközben közösen szembenéznek a félelmeikkel és figyelnek a különbözőségükre. A szerző nem állítja, hogy könnyebb együtt maradni, mint elválni, de azt hiszi, hogy sokkal közelebb visz a beteljesüléshez. A szerző élete során meggyőződött arról, hogy nem létezik nagyobb feladat egy ember számára, mint hogy újra és újra túllépjen önmagán, miközben egyre mélyebben szembesül saját magával. Ahhoz azonban, hogy a maga igazságában élhessük meg az önmagunkkal való találkozást, feltétlenül szükség van a másik emberhez fűződő igazi kapcsolatra. Olyan kapcsolatra, amely idővel megmutatja, hogy valójában nincs is szükségünk rá. Ez alatt a következőket érti. Mindig, amikor azt hiszük, hogy szükségünk van valamire, közvetlen módon azt fejezzük ki, hogy gyengék és tökéletlenek vagyunk. Minden alkalommal, amikor felfedezzük, hogy valamire már nincs szükségünk, növekszik az önértékelésünk, és fokozódik a szeretetre való képességünk. Ez pedig ellentmondásos módon teljességérzethez vezet. Ez azt jelenti, hogy minden, amit életünk során el tudunk engedni, egyre magabiztosabbá, gazdagabbá és szabadabbá tesz bennünket. A fejlődés és a növekedés azt jelenti, hogy lépésről lépésre fel tudjuk számolni a rászorultságunkat, de nem azért, hogy mindig új dolgokat kapjunk. A kapcsolatok területén úgy tűnik mindig arról van szó, hogy megtaláljuk azt, ami hiányzik belőlünk, a tökéletes társat, az odafigyelést, a szeretetet. Ám amikor a látszólag a jobbik felünket keressük, akkor valójában a saját gyógyulásunk útját kutatjuk. Ha a párunkkal maradunk és megértjük, miről van szó ebben a kapcsolatban, akkor van a legnagyobb esélyünk a növekedésre és a gyógyulásra. A világ legzseniálisabb terapeutája sem tud olyan gyorsan és tévedhetetlenül rátapintani az elfojtott érzéseinkre és gondolatainkra, mint a társunk. Nap mint nap sikerül aktivizálni az árnyékos oldalunkat. Minden alkalommal, amikor emiatt meg akarunk szabadulni tőle, tudatosítani kellene magunkban, hogy éppen abban lehet a segítségünkre, hogy megtaláljuk magunkban a démonjainkat és megszabaduljunk tőlük. Ha elegendő bátorságunk van ahhoz, hogy gyökeres szemléletváltozást hajtsunk végre a kapcsolatunkban, akkor ezekben a helyzetekben azt is bevallhatjuk magunknak, hogy nem a társunk az oka a problémáknak. Ő csak segít felszínre hozni azokat. Ezután sikerül felismerni és olvasolni mindezeket a kellemetlen tényezőket, és közben önmagunk tudunk maradni, akkor elvégeztük a feladatunkat. És miközben ilyen kíméletlenül és intenzíven foglalkozunk önmagunkkal, a társunknál is újabb és újabb áttöréseket figyelhetünk meg. Sokszor hallottátok már tőlem, hogy mindenki csak tünetünk, ezzel teljesen egyetértek, hogy a társunk csak felszínre hozza azokat a fejlődési elakadásokat, amelyeknek a megoldására inspirál bennünket az univerzum ilyen formányos módon. Ezért én nem hiszek a gyors kapcsolati váltásokban sem. Én itt is sokszor képviseltem már, hogy hónapok kellenek ahhoz egy kapcsolat lezárása után, hogy te tudatosan bele tudj nézni abba, hogy te miben voltál hibás, miben nem tudtál érettem működni, és ezeket a készségeket jobb szintre fejlesztve vagy képes esetleg jobb minőséget választani. Én saját tapasztalatból azt láttam, hogy kell egy év, hogy kitisztuljak, és meg tudjam határozni, mit is akarok valójában a párkapcsolattól. Ami persze nem azt jelentette, hogy nem ismerkedtem, csak azt, hogy nem idealizáltam azt a másikat, hogy majd ő szeretni fog úgy, ahogy én szeretném. Mert a jég egy alsó részében kell változásokat indukálnunk, nem a felszínen. És amiben én nem értek egyet, én azt látom most, hogy a gyermekem apukájánál igen erős evolúciós kényszerek mentén is szexuális és érzelmi síkokon döntöttem, és közben alakult a szellemi énem, és én utólag azt látom, hogy ez a hiány miatt nem tudtam abban a kapcsolatban benne maradni, mert nekem az vált legfontosabbá, hogy a szellemi lényemmel foglalkozzanak jó minőségben. És ebből a térből már igaznak tudom gondolni ezt a mondatot, hogy szeresd önmagad, és mindegy, hogy kivel élsz. Amíg ezt nem tapasztaltam meg, addig nekem sem volt igaz a mondat. Ezért én nem maradtam az eredeti kapcsolatomban, és más minőségi törődést kerestem. A jövő héten ezért azt a folyamatot mutatom be, amit a szerző javasol egy olyan párnak, akik mégis egymást választják, és maradnak az eredeti kapcsolatukban. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon.